Tűzifa. Nem elég a történetek végét ismerni. Ahhoz, hogy pontos képet kapjunk, fontos tudni az előzményeket is. Ahogy a vicc csattanója sem értékelhető önmagában. Példaképemtől, néhai tanítómesteremtől, a nagypapámtól ezt illet volna megtanulnom. Illusztrálás gyanánt egy példa a múltból. 1962-t írtunk. Meglátogattam az öregeket, és a nagymama Fincsi disznótorossal vendégelt meg. Mivel Budapesten éltek, és soha nem volt sertésük, táplálkozás közben bátorkodtam megkérdezni, hol tettek szert erre a finom házi hurkára és kolbászra. Nagypapa pedig pehemre mesélni kezdett. Az első világháborúval indított. Utólag szerencsésnek mondhattam magamat, hiszen előadhatta volna, mint olyannyiszor, milyen volt az, amikor 1896-ban berukkolt katonának, Ferenc József seregébe. Ám ő János barátjáról óhajtott szövegelni a disznótoros kapcsán, aki nálánál egy generációval mondhatta magát fiatalabbnak. Arra 5 évtized távlatából nem emlékszem, mi volt az összefüggés a világháború és János bácsi polgári foglalkozása Sintér között, de tény, ekkor kezdtem magamat jól lakottnak érezni. Mindketten járattuk a szánkat, csak más-más indítatással. Azért hamarosan, úgy fél óra múlva kiderült, a disznótoros és a sintérség nincs összefüggésben. Ettől függetlenül nagymamám hiába kínált, nem óhajtottam repetázni. Örülhetett a nemleges válaszomnak, hogy nem eszem meg a vacsorájukat, mert hálából próbált a férje urát elhallgattatni. Apus, Miki nem a világháborúra kíváncsi. Rozina, ne te beszélj, most én beszélek. Rozina pedig elhallgatott. Megszokta az elmúlt 56 évben, amióta együtt éltek. János bácsinak a fronton harcoló katonák élelmezéséről kellett gondoskodnia, persze nem egy magának. Később megjelent a konyhában Janka néni, aki a lányuk volt, és egyben az én keresztanyám. Apus, milyen zöldségeket hord maga itt össze az unokájának? Szóltál valamit, Janka? Nagypapa ugyanis ekkor 88 éves volt, és ahogy tudom, ebben a korban az embernek nem csak a látása, de a hallása is romlik. Azt mondtam, igyon inkább egy fröccsöt és hallgasson. Nem értem, mit mondasz, de nem is érdekel az asszony beszéd. Adjál inkább egy fröccsöt. Janka néni az apukája génjeit örökölte. Megmakacsolta magát, és távozott a konyhából. Alig 2 óra alatt megtudtam, kis Jancsinak van 3 gyereke, és rosszul élt az asszonnyal. Miután különmentek, János bácsi elköltözött Istenháta mögére disznókat tartani. Több évtizedig nem találkoztak, de tavaly ideette a fenemet, megszorult anyagilag. Nagypapától akart kölcsön kérni pénzt? Nem vagyok bolond, meg aztán öreganyád nem is egyezett volna bele. 1000 forintot kért kölcsön, és adtam neki. Soha nem tudtam meg, nagymama, miben lett volna kerékkötő. Viszont 1 év után, azaz előző nap, beállította Vén Trojtli az adósságával, kamatként egy kis kóstolót hozott. A 88 éves nagypapámhoz képest a Vén Trojtli annyi idős lehetett, mint most én. Nagypapa magas, szikár ember volt, és, mint említettem, 80 éves kora után megromlott a látása és a hallása is. Nagymama szerint, ha az öreg kiült a bérház elé a padra, a szép asszonyokat mindig meglátta. Nagymamám alacsony, törékeny néni volt, haláláig jól működtek az érzékszervei. Egyik alkalommal mentek ki a temetőbe az apám sírjához, aki szintén a gyermekük volt, és egy kukoricáson kellett áthaladniuk gyalog, hogy lerövidítsék az utat a Rákoskeresztúri temető felé. Anyjuk, gyere mögöttem, hátra nyújtom a sétaboton végét, fogd meg! Jól van, apus, csak ne siessél! Nem sietett, csak még ő egy nagyot lépett, addig nagymama kénytelen volt, vagy 3-at. Haladtak az egyszemélyes ösvényen. Nagymama nem nézett a lába elé, feltételezem, elmerült a gondolataiba, hiszen biztonságban érezte magát a férje háta mögött. Egyszer csak nagypapa észlelte, hogy lekonyult a bot vége. Megfordult, és nem hitt a rossz szemének. Rozina sehol. Elkezdett kiabálni. Anyjuk, hol vagy?
Ferenc, nem mondtad, hogy árok van, és beleestem.
Nem mondtam, mert nem vettem észre, csak átléptem. Mikor ezt nekem, a vakunokának elmesélték, tiszteletlenül, de könnyeztem a röhögéstől. Csak tudnám, hogy került elő emlékeimből a két öreg, mikor a balesetemet akartam leírni. Így kezdődött tavaly, pontosabban tavaly előtt. Mókuci megkért arra, mivel bizonyos ablakokon a szúnyoghálók meghibásodtak, vegyem napirendre a cseréjüket. Mókucinak említem pedig, mondhatnám, hogy életem fénye, ha a fénynek jelentősége lenne egy nem látó ember életében. Ami biztos, ő számomra az Isten. Szeretem, de még soha nem láttam. Szokásomhoz híven, miután vettem az adását, biztosítottam róla, hétvégén tető lécekből vágok anyagot a keretekhez fűrészgéppel, és abrikterrel legyalulom őket. Nekik pedig kiadtam feladatként, Gyöngyikével vásároljanak méterben szúnyoghálót. Van idejük rá, hiszen csupán kedv van. Tetőlécek maradtak a 30 évvel ezelőtti építkezésből. A továbbiakban először abban reménykedtem, hogy nem veszik meg a cuccot, majd miután megvették, csupán az maradt számomra, hát ha megfeledkeznek az ígéretemről. A fizikai tevékenységtől igyekszem magamat távol tartani, mert utálok melózni. Szellemileg az más, az nem fáraszt ki annyira, és lehet ülve csinálni. Ha mégis rászánom magam produktív munkavégzésre, abban fáradok ki, hogy utálom. Nekem kétszeres energia kell ahhoz, amit másfél gőzzel el tud végezni. Lehet, a főnök asszony megfeledkezett róla, de elképzelhető az is, hogy kíméletes volt irányomba. Hétvégén nem tett említést, én pedig nem akartam zavarba hozni, hogy milyen feledékeny. Két évig pihent a szúnyogháló egy kiselejtezett könyvszekrényben a garázs mélyén. Néha, főleg nyáron, többször tettek említést, hogy illene megcselekednem, mit megkövetelt a haza, de szoktam volt mondani, fogalmam nincs, hová tettem a szúnyoghálót. Tegnap előtt azonban kénytelen voltam venni Mókuci adását, mivel éppen ketten voltunk itthon. Mikuli, fel szeretném hívni a figyelmedet. Foglalt, momentán nem ér rá a figyelmem. Nem érdekel a nyomorod. Vagy megcsinálod az ablakokra a kereteket, vagy szólok a Józsinak, és jól lejáratlak. Momentán esik az eső, nem lehet az udvaron fűrészelni. Áruld el, ha ebben az időben temetnék a munkát, részt vennél a szertartáson? Hajjaj, bárkivel elmennék a temetésére karonfogva, és amikor hallanám, hogy eresztik le a koporsóját a gödörbe, képes lennék megkönnyezni, pedig 7 éves korom óta nem sírtam. Hallgatom a konkrét válaszodat. Nem lehetne, hogy születésnapomig mindig én mosogatnék inkább? Rám hagyta. Pontosabban sarkon fordult és magamra hagyott. Megembereltem magamat. Sajnos elállt az eső is. Az udvarra kikészítve a barkácsgépet, mérőeszközöket, valamint a megmunkálandó léceket, elkezdtem mérni, majd osztani és szorozni. Kiderült, ha jól számoltam, már pedig miért ne számoltam volna jól, még marad is egy 3 méteres tetőlécünk. Lényegében ezzel a napi penzumot teljesítettem. Visszavittem a barkácsgépet a garázsba, hiszen ismét jöhet az eső. A házban együtt volt anya és lánya. Megfettek csicsergő szavaikkal. Részben jól esett, hogy sok évtized alatt megismertek, más szempontból pedig fájt, hogy egy véleményen vannak. Kétségtelen, én is egy véleményen vagyok, magammal. Nyugtalan éjszakán volt, mert élt bennem a bizonyítási vágy. Tegnap hajnalban ismét kihurcolkodtam az udvarra, de Mókuci közölte, a szomszédok ilyenkorán nem díjaznák a fűrészgép hangját. Igazat adtam neki, mert ez szokásommá vált, amióta egy fedél alatt élünk. Rövid, párórás számítógép nyüstölés után elköszöntem tőlük, és kivonultam a munkaterületre. Égett kezem alatt a munka. Alig 2 óra alatt 3 ablakhoz levágtam a keretléceket, de még meg is gyalultam őket.
Csupán 8 ablak maradt hátra, amikor némi malőr történt. Leficánkolt a vasasztalról a mérőeszközöm a talajra. Anélkül pedig nem folytathatom a tevékenységet, hiszen itt milliméterekről van szó, nem lehet satszolni. Vakon megtalálni valamit, ami elszabadult, na az a komoly feladat. Álltam 4 kézláb az asztal alatt, kezemmel simogattam a földet, mintha hízelegni akarnék neki, mikor is jobb fülemmel észleltem, ami nálam a bal, hogy megszólalt a kapucsengő. Ösztönös volt a cselekedetem. Hirtelen felemeltem a fejemet, mintha oda akarnék nézni a kapuhoz, egyrészt megfeledkezve arról a tényről, hogy úgysem látnék semmit, másrészt figyelmen kívül hagyva, hogy egy nem túl szabályosan hegesztett vasasztal alatt tartózkodom, amiből kiálló fejbeverő akadályok vannak. Normál esetben tragédiának is felfogható, hogy a buksimon a homlokom közepén a folyamatos bőrfelület ideiglenesen meg lett szakítva, ráadásul elkezdett csöpögni a drága vérem. Mire feltápászkodtam, levettem ruházatomról a föld szennyeződéseit, és betámolyogtam a házba, a 2/3 által az is kiderült, valaki azért csengetett be, mert tűzifát akart eladni. Gyöngyike látván a sebesülésemet bepánikolt. Miközben anyukájával közölte, milyen cudarul jártam, kimosta vízzel a sebet, és ideiglenes turbánt kaptam a buksimra. Mókuci pedig engedélyem nélkül hívta az orvosunkat, akivel 7,5 évenként szoktunk találkozni. Álltam a nappali ajtajában, egy füllel hallgattam, mit társalognak a telefonban. A másik fülemet Gyöngyibe kötötte. Így sikerült turbánt csinálni. Nem túl diszkréten megjegyeztem a főnök asszony irányába, mondja meg a doktornőnek, Bibis lett a kobakom. Túl hangosra sikerült, mert egyenesben vette az illetékes az adást, és elkezdett a rendelőben nevetni. Valami tetanuszról beszélt, és kérte, soron kívül menjünk be hozzá. Ültem az anyós ülésen, és simíztem a fejemet. Gyöngyike, laza a kötés, mindjárt leesik. Azért laza, mert kötözés közben röhögtél, és mozgott a fejed. Nem baj, a füled megtartja, a doktornő pedig úgy is leveszi. Ha kórházba kerülök, meglátogattok? Igen, csak ahhoz tankolni kell, mert kifeküdt a mutató. Te nem is sajnálsz engem. Tudod, hogy sajnálok, csak most figyelnem kell a forgalmat. A rendelő előtt valószínű utáltak minket, mert soron kívül mehettünk be a kezelésre. Régen láttam, mi történt magával. Doktornő kedves, régen én is láttam, de már majdnem elfelejtettem, milyen volt. Amúgy pedig rászedtek otthon egy kis munkára. Ez lett az eredménye. Nagyon csúnya ez a seb. Mibe ütötte bele a fejét? Az asztal lábába. A feleségem beszédet intézett hozzám, én pedig szokásomhoz híven kúszva közelítettem meg őt. Nem egy kardos menyecske a maga felesége. Azért még félhetek tőle. A kis ártatlan ma született bárány. Valóban ártatlan vagyok. Minden férfi ezt mondja. Na ugye, hogy igazat mondok? Megúsztam a szurit, valamint a munkát sem kell ideiglenesen folytatnom. Itthon behurcolkodtunk mindent a garázsba, a mérőszalagot pedig a diófa alatt találta meg a kis főnök. Mókuci, szerinted hány emberöltő kellett volna ahhoz, hogy mi megtaláljuk pár méterre az asztaltól? Gyöngyi elárulta, hogy lejárattál a rendelőben. Szerinted mit kellett volna mondanom, miért voltam az asztal alatt? Az igazat. Látod, Mókuci, az fel sem vetődött bennem.